Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma Héber naptár szerint 5775 Ádár hó elseje, a polgári naptár szerint 2015. február 19-e csütörtök van. 21 óra 45 perc, köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Mikrofonnál a főszerkesztő Ádám Ráhel híradásunk tartalmából. Észak és középső Izrael felkészült a hóviharra. A miniszterelnöki rezidenciát igazgató gondnok újabb lépést tett a Netanyahu házaspár ellen. Az Obama adminisztráció minden erejével azonban, hogy megakadályozza Netanyahut a márciusra tervezett kongresszus előtt tartandó beszéde megrendezésére. Híreink után heti óra magyarázatot hallanak, részletes híreink. Izrael középső részén beleértve a csaknem 900 méter magasan fekvő Jeruzsálemet nagy havazás várható. Csütörtök estétől már lezárják a Jeruzsálembe vezető utakat, ugyanis itt a vihar, már havaseső esik. A szintén magasan fekvő Cfáton is nagy a havazás, nem beszélve Észak-Izraelről, a Hermon-hegyről. Volt, ahol nem volt, és volt, ahol délben már befejeződött a tanítás Észak-Izraelben, illetve Jeruzsálemben és a hegyes vidékeken. Észak-Izraelben is komoly havazás volt már a reggeli óráktól kezdve, és ezért ott szünetelt is a tanítás. A meteorológusok és a közúti hatóság arra kéri a lakosságot, ne induljon útnak a fővárosba és az észak-izraeli vidékekre. Jeruzsálemben 230 hókotró traktor készenlétben van, és 400 tonna sóval szerelte fel magát a jeruzsálemi városi önkormányzat. Vasúti közlekedés van egész éjjel 11 óráig ma. A rendőrség a 110-es tudakozón ad információt a hóhelyzetről, illetve a televízióban, a rádióban óránként adnak információt a havazásról, a hóviharról. Naftali Bennett miniszter, a jobboldali zsidó otthon elnökének felesége Facebookos bejegyzésben azt írta, hogy aggódik férje élete és biztonsága miatt a tengernyi fenyegetés láttán. A férjem személyi biztosítást kell, hogy kapjon, pláne azok után, hogy megjelentek ellene olyan képek, amelyek Horogkereszttel és Hitler bajusszal ábrázolják. Egy tegnapi választási nagygyűlésen szuperbaloldali homoszexuális zavargók tetlegesen támadtak rá Naftali Bennettre, akit a rendezvényen jelenlévő rendőrök vettek védelmükbe. A zsidó otthon a szélső baloldalt, a radikális anticionista csoportokat teszi felelőssé a választási kampány brutális jellege miatt. A Netanyahu rezidencia költségvetését 6 évre visszamenőleg részletesen elemző állami főellenőri jelentést már novemberben közzé kellett volna tenni, mert már novemberben teljesen készen állt. Az összes többi főellenőri jelentéssel egyetemben nyilvánosságra kellett volna hozni, mondta Juli Esból, a kormányfő védő ügyvédje rádiónk Héber nyelvű adásában. Nagyon furcsának és nem tiszta szándékból vezérelt lépésnek nevezte az ügyvédnő, hogy az állami főellenőri jelentés a választások előtt lettek közzé téve Netanyahu rezidenciájával kapcsolatban. Megjegyezzük, hogy Juli Esból az egyik legjobb munkajogász Izraelben, és éppenséggel a Netanyahu megbuktatására törekvő baloldali tábor támogatója. A Livni Herzog cionista tábor listáján a 62. helyet kapta, amely ugyan nem reális hely. Ennek ellenére ügyvédként elvállalta Netanyahu védelmét, mert a kormányfő és felesége elleni támadás sorozatot rendkívül igazságtalannak tartja. Az eléggé felfűtött gondnok közben indított három másik pert is rágalmazás miatt a Netanyahu házaspár ellen, Yuval Steinitz miniszterelnök ellen és Jákov Borocki, az állami főellenőr volt tanácsadója ellen. Ez az ügy természetesen az anti-Bibi tábort szolgálja, mert leköti a kormányfő szabad energiáját és védekezésre kényszeríti. Közben kiderült, hogy a gondnok az irányítás alá tartozó személyzet elmondása szerint is rendkívül hisztérikus módon viselkedett nem egy esetben. Kiöntötte például a szemétben a Netanyahu házaspárnak készített ételeket, és 5 csillagos szállodákból rendelt helyette ételt. Mikor kérdőre vonták, azt válaszolta, hogy van bőven pénz, és ő tudja, hogy mennyit lehet költeni. Az Obama kormányzatot képviselő fehérházi szóvivő közölte, hogy folytatódik a hírszerzési biztonsági szoros együttműködés Izrael és az Egyesült Államok között, de Izraelnek nem szabad az információkat eltorzítania. A vita az Egyesült Államok és Izrael között az Iránnal kötendő megállapodás körül folyik. Az Obama adminisztráció szerint Izrael hibásan állítja be a nemzetközi sajtóban a megállapodás részleteit, és azzal vádolta meg a Netanyahu kormányzatot, a Fehérház, hogy titkos részleteket szivárogtatott ki erről a megállapodás tervezetről a médiának. Ugyanakkor Eli Wieselhez, Henry Kissingerhez hasonlóan ezek után egyre többen csatlakoztak, és kíváncsiak Amerikában arra, hogy mit fog mondani Netanyahu a március elejére tervezett kongresszus két háza előtti beszédében. Eddig tartottak mai híreink, és most pedig a heti Tóra magyarázat következik.
Heti szakasz neve Truma. A magyarázat címe a Miskán és kellékei. Heti szakaszunkkal kezdetét veszi a pusztában hordozható szentély a Miskán építésének története. Bár a Tórában később olvassuk, valójában az aranyborjú imádásra megelőzte ezt. Bebizonyosodott, hogy a népnek látható valamire volt szüksége, hogy imádhassa a láthatatlant. Ezért volt szükség a pusztai szentélye. Az aranyborjú felállításakor a nép megvált ékszereitől a bálvány javára. Ezúttal a szentély felépítésére adakoztak, túlteljesítvén a szükségeset. Így szól az írás. Szedjetek felajánlásokat mindenkitől, ki szíve szerint adakozzék nekem. Nem véletlen, hogy a múlt heti szombatot a Skalim szombatjának nevezzük, amikor egy külön fejezetet olvastunk a fél sekel megváltásáról, ami a népszámlálást helyettesítette. A szentély nem volt Isten lakhelye, miként a bálványimádó népeknél az isteneket ábrázoló szobrok. Így szól az írás. Építsetek nekem szentélyt, és köztük lakozom. Nem a szentélyben, hanem az őt imádó emberek bensőjében. A szentély szimbólum csupán. Isten szelleme Izrael fiainak lelkében lakozik majd, ha cselekedeteikkel arra méltók lesznek. A mára rendelt prófétai szakasz, Haftará, Salamon király szentélyének építéséről szól. A szakasz befejező mondatai így hangzanak. Ez a ház, amit építesz, ha törvényeim szerint élsz, és parancsolataimat megtartod, akkor Izrael fiai köztük lakozom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Mind a pusztai szentélyben, mind Salamon király templomában a legbelsőbb rész volt a szentek szentélye. Ott voltak elhelyezve a kőtáblák a 10 parancsolattal a frigyládában. Ennek tetején két aranyból öntött szárnyas cherub, vagyis angyal díszelget. Ide csak a főpap mehetett be egyszer az évben, Jom Kipur napján. Ő fejezte ki a nép bűnbánatát, és ő könyörgött az égi bocsánatért és segítségért. A második szentély idején már templomok is voltak, és az áldozatok mellett az előírt imák is jelentették az Isten tiszteletet. A szentély pusztulása után már csak templomok jelentették a vallási kultuszt mind a mai napig. De miként a szentélyek idején is Isten nem lakozott bennük, úgy ma sem lakhelye a legfelsőbbnek a templom. A héber nyelv nem nevezi a templomot Isten házának, hanem a gyülekezet háza névvel illetik. Az előírt minnyán, vagyis 10 felnőtt keretében ott fordul a zsidó ember Istenhez, ki az egész mindenséget tölti be. Nem a templom képviseli a szentséget, hanem a benne imádkozók megjelenítése a mindennapi életben. A heti szakasz felsorolja a pusztai szentély méreteit, a benne lévő szentárgyakat, függönyöket. Legrészletesebben írja le a színaranyból készült menorát. Bezalel művészete egy tömb aranyból kalapálta ki a hatágú világító testet, melyet aranyvirágok és kelyhek díszítettek. Bennük olívaolajba mártott kanócok égtek, jobbról is, balról is, a közép felé irányítva lángjukat. A menóra azóta is a zsidó nép szimbóluma lett hosszú történelme során. Fizikai értelemben az éj sötétségét világította meg a szentélyben. Szimbolikusan jelentette a hit világosságát, a monoteizmus fényét a különféle bálványistenek sötétségében. Érdekes megemlíteni a Midrash véleményét, miért kellett a hat lángnak jobbról is, balról is a közép felé fordulniak. Rashi így szól, hogy ne mondják, Istennek van szüksége a világosságra. Ugyanakkor szimbolizálhatja a lángoknak és az irányításuknak a közép felé mai modern gondolatokat is. A hat láng a hat világrész zsidóságát jelenti. A közép, Izrael, Jeruzsálemet. A hat világrész közepe, szíve, Jeruzsálem, Izrael állama. Talán arra is int a menorah szimbóluma, hogy az összes irányzatok Izraelben, a Galutban végül is a közép felé tekintenek, vagyis a tórabeli hagyományok őseink öröksége felé. A zsidó nép nem maradt volna fenn, ha nem lett volna hite az ősi hagyományban, mely nem csak fenntartotta a zsidó népet, hanem visszavezette őt az ősi hagyományos országba, Eretz Izraelba. Végül is arra is intenek minket a menóra lángjai, hogy csak az egység biztosítja a zsidó nép fennmaradását. A hat láng mind a menóra közepe felé irányult, és így egységben világítottak. A három jobb láng nem ment jobbra, a három bal láng nem ment balra, mind a közép felé irányultak. Menorát nem egyedül a jobboldali vagy a baloldali lángok tették világító testét, hanem a középre irányuló összes lángok adták a fényt az éj sötétségében. A menora Izrael államának címere lett. Lángjai az ősi hitre és a mindenkori egységre intenek. Egy tömb aranyból készült, jelképezve, hogy az egész zsidó nép is egy közös forrásból jött létre, a zsidó